Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Meghaladta a 75 milliárd forintot az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett támogatási kérelmek összege, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A pályázaton 2007 előtt épült családi házak energia megtakarítást eredményező korszerűsítéséhez igényelhető akár 10 millió forint állami hozzájárulás. A támogatás fele részben vissza nem térítendő, a másik fele kamatmentes hitel. A lehívható összesen 10 millió forint elsősorban külső szigetelésre, nyilászárókra, a fűtési vagy melegvíz rendszerre fordítható. Az alapvető elvárás, hogy a dokumentált kiinduló és a fejlesztéssel elért állapot alapján legalább 30%-kal csökkenjen az ingatlan energiafogyasztása. A KEHOP plusz keretre mostanáig mintegy 50 milliárd forint igény futott be, ennek nagyjából felét kötötték le már szerződésekben. A szabad keret tehát több 10 milliárd forintban mérhető. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az ország minden részében elérhető támogatásra változatlanul megéri jelentkezni. A még kedvezőbb feltételekkel kínált lehetőséggel élőknek biztosítékot nem kell nyújtaniuk, nincs jelzálog, kezelési költséget sem kell fizetni. Ha valaki egyszerre vesz részt az energetikai és a vidéki otthonfelújítási programokban, az a kistelepülésen álló családi háza esztétikai helyreállításán túl rezsiterheiből is sokat faraghat, jegyezte meg az Energiaügyi Minisztérium. Már nyomtatják az április 12-i országgyűlési választás szavazólapjait a budapesti biztonsági nyomdában, amelyben szigorú biztonsági intézkedések mellett készülnek a választási dokumentumok. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke a bejárás előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, a biztonsági nyomdában nyomtatják a kétféle országos pártlistás szavazólapot, a 106 egyéni választókerület és a 12 nemzetiség országos listás szavazólapját, vagyis összesen 120 félét. A nyomdában körülbelül 7,7 millió listás szavazólap és 7,8 millió egyéni választókerületi szavazólap készül. Zsámboki Gábor, a biztonsági nyomda elnök helyettes vezérigazgatója elmondta, a nyomda feladata egyebek között az értesítők, szavazólapok, jegyzőkönyvek nyomtatása, szortírozása és eljuttatása a választókerületekbe. 2025 első negyedévében több mint 5 hónap kellett egy új pozíció betöltéséhez, idén már 3 hónap és 22 nap az átlag. A reprezentatív online kutatásba a 18 és 65 év közötti magyar lakosságból 1000 embert vontak be 2026 első negyedévében. A közleményben kiemelték, a munkavállalók aktivitása nőtt, az aktív álláskeresők 40%-a heti több órát tölt pályázással, míg a tavainál 10%-ponttal többen kezdtek álláskeresésbe, amikor még nem voltak foglalkoztatva. A felmérés szerint a jelöltek célzottabban pályáznak, a munkáltatók pedig egyre inkább pozíció-specifikus elvárások alapján szűrik a jelentkezőket, ami hozzájárul az álláskeresési idő csökkenéséhez. A magasabb beosztásokban továbbra is a munkaerő megtartása a jellemző, míg a nagyobb fluktuációjú pozíciókban aktívabb a mozgás, és ez a kettősség eredményezi, hogy a kereslet és kínálat találkozása hatékonyabbá vált, ami hozzájárulhat az átlagos álláskeresési idő rövidüléséhez. A munkavállalók döntéseiben legfontosabb tényezők a fizetés és a juttatások, a munkahely elhelyezkedése, valamint a számukra megfelelő munkarend. A kreativitást és a fenntarthatóságot helyezi a középpontba a Néprajzi Múzeum március 25-én induló workshop sorozata, amely a mindennapi életben is alkalmazható, fenntartható megoldásokat kívánja népszerűsíteni. Az első három eseményen a résztvevők három különböző technikával, a horgolással, a kosárkötéssel és a patchwork egyik leggazdagabb formájával, a crazy technikával ismerkedhetnek meg. A foglalkozások során a használt textilek nem hulladékként jelennek meg, hanem kreatív alapanyagként, miközben a résztvevők a textil újrahasznosítás kulturális és kortárs példáiból is inspirációt merítenek. Az első workshopra március 25-én kerül sor, ahol a résztvevők horgolási technikákkal dolgozzák fel az Etno-Eco ruhacsere eseményein megmaradt textileket. A ruhákat csíkokra vágják, fonállá alakítják, majd kis szőnyeget, ülőpárnát vagy edény alátétet készítenek belőlük. A második alkalom április 8-án lesz, ennek középpontjában a kosárkötés áll majd. A harmadik workshopot április 22-én tartják, ahol a résztvevők a crazy patchwork technikával ismerkedhetnek meg. Az apró textil darabok szabad felhasználására épülő módszerrel egyedi párnák készülnek, miközben az alkalom a Foltvarrás Kékben című kiállításhoz is kapcsolódik, és bemutatja, hogyan válhat a hagyományos technika kortárs személyes kifejezési formává.
Az időjárásról.
A gomoly és fátyol felhők mellett számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra is. Csapadék nem valószínű, de néhol gyenge zápor előfordulhat. Az északi szelet többfelé élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között valószínű. Hajnalban mínusz 2 és plusz 6 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Botfalvai Gábor, az ELTE őslénytani tanszékének adjunktusa lesz, akivel az erdélyi Hátszeg térségében megtalált dinoszaurusz csontokról beszélgetünk majd. Munkájukat egy több mint 100 éves térkép segítette, ami most került elő a térképtárból.
Abszolút izgalmas dolog volt, főleg látni azt a nagyon régi térképet, megsárgult lapon, tényleg kézzel színezett térképről van szó, és amikor láttuk azokat az X-eket és rajta a római számokat, be volt számozva, hogy 1-től 7-ig a lelőhely, és tudtuk, hogy ezek a lelőhelyek most melyik völgyben találhatóak, akkor azt gondoltuk, hogy ez így egy könnyű dolog lesz, hogy elmegyünk oda és megtaláljuk.
Aztán a terepmunkáról is hallhatják Botfalvai Gábor kutatót.
Megérkeztünk oda geológus kalapáccsal, meg egy macsetével, és megpróbáltunk a bozótba utat vágni, ahhoz, hogy eljussunk arra a szintre, arra a topográfiai pontra, ahol a kadicsotokán jelölte a lelőhelyeket.
Kedves hallgatóink, ez a mai témánk, ha tehetik, tartsanak velünk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Évtizedeken át nem találták a kutatók, hogy több mint 100 évvel ezelőtt pontosan hol találta meg egy magyar kutató Erdélyben, a Hátszegi medencében az első dinoszaurusz csontokat. Aztán jött egy ötlet, hogy meg kellene nézni a térképtárban, hát ha leadta a kutató annó azt a térképet, amivel ő dolgozott. A kutatók meglepetésére a térkép ott volt a térképtárban, és ez alapján, ami kézzel színezett, már a megsárgult térkép alapján kezdtek el dolgozni az ELTE kutatói, a Bukaresti Egyetemről érkező kollégájukkal közösen, és végül egy kis szobányi, alig 5 négyzetméteres területen több mint 800 gerinces állat leleteit találták meg, köztük dinoszauruszokét. A tudományos munka eredményeképpen várhatólag még többet megtudunk majd a Magyarosaurus dacusokról, azokról a dínókról, amelyek jelenlegi tudásunk szerint csak itt Erdélyben éltek. A részletekről Botfalvai Gábort, az ELTE őslénytani tanszékének adjunktusát, a kutatócsoport vezetőjét hallják.
Egyáltalán hogyan került ön, meg a kutatótársai, eltés kutatók az erdélyi Hátszegi medencéhez, hogy ott közösen kutassanak az erdélyi romániai kutatótársakkal?
Mindig is tudtunk arról, tehát már egyetemista korunkban is, hogy Erdély nagyon gazdag dinoszaurusz lelőhelyekben, és a Hátszegi medence az mindig egy ikonikus terület volt, aki dinoszauruszokkal foglalkozik. Ha mindenki ismeri, hogy a Hátszegi medence egy nagyon gazdag dinoszaurusz lelőhely, ezért már, amikor a doktorimat csináltam az Eötvösön Tudományegyetemen, már akkor is foglalkoztam, vagy bekapcsolódtam egyes dinoszaurusz lelője kutatásába a Hátszegi medencébe. Azonban ez a konkrét kutatási projekt akkor indult, amikor 2019-ben egy igazán értékes térképet fedeztünk fel az akkori geológiai intézetnek a térképtárába. Ugyanis arról tudtunk, hogy a geológiai intézetben van egy nagyon gazdag dinoszaurusz leletanyag. Több dinoszaurusz típusnak a csontanyaga van ott, több új fajt írtak le ez alapján. Azonban ezek a leletanyagok az 1900-es évek legelején lettek begyűjtve, és a kor sajátosságainak megfelelően lettek dokumentálva. Egy rövid közleményt adtak csak arról, hogy honnan gyűjtötték be ezt az anyagot a Hátszegi medencébe, és miket tartalmaz. Azonban nem jegyezték fel, hogy konkrétan hol van ezeknek a csontok, hol voltak ezeknek a csontoknak a lelőhelyei. Azonban 2019-ben megtaláltuk azt a térképet, amin jelölve voltak ezek a lelőhelyek. Itt fogtuk ezt a térképet, és megpróbáltuk újra beazonosítani ezeket a lelőhelyeket. Ezek a lelőhelyek a Hátszegi medence nyugati részében találhatóak, Balióra település környékén, és Kadics Otokár volt az, aki 1900-as évek legelején begyűjtött innen számos dinoszauruszt és más krétakori hüllőnek a maradványát. A térkép alapján sikerült beazonosítanunk az ő lelőhelyeit, valamint a terepmunka során további nagyon értékes gerinces lelőhelyre bukkantunk a területen.
Picit még maradjunk a térképnél, utána beszélünk arról, amit találtak. Tehát ez még mondta, de nem értettem pontosan, honnan került elő ez a térkép?
Tehát ez a térkép, az egykori térkép, amin a lelőhelyeknek a pontos helyzete volt jelölve, ez a Magyar Állami Földtani Intézetnek a térképtárába volt iktatva 1900-as évek elején. Azonban erre a térképről nem tudtak sokan, mi viszont megtaláltuk, hogy ez a térkép elérhető ebbe a térképtárba.
Most ez az intézmény számomra nem ismerős, azért kérdezem, hogy ez a mai Magyarország területén lévő dokumentumból került elő és intézményből, vagy ez a mai Románia területéről került?
Nem, ez Budapesten a Stefániai úti épület, ugye ez volt a Magyar Földtani Intézet, ma már máshogy hívják, többször átnevezték, de Igen, ez a Budapesti Magyar Állami Földtani Intézetnek a térképtárában.
Ez érdekes történelmileg, hogy a dinók milliós évekkel ezelőtti történetéhez ez a 101 néhány év ilyen trianon viszonylatban igazán nem sok, és a kutatást nem hátráltathatják holmi határok.
Ez egy abszolút így van, szóval hogy amikor ugye Kadics Otokár ezeket a leleteket megtalálta Erdélybe, akkor ugye Magyarország területéhez tartozott ez a hátszegi medence is. Ezért Kadics Otokár valójában azért ment a területre, hogy nyersanyagok után utasson, tehát a geológiai térképezést végzett, milyen kőzetek vannak a felszínen. Eközben találta meg ezeket a dinoszaurusz maradványokat, és mivel a hátszegi medence akkor Magyarországhoz tartozott, ezért a Budapesti Magyar Állami Földtani Intézetbe kerültek ezek a leletanyagok. 1915-ben volt az utolsó ásatása, utána nyilván a trianoni békeszerzés követően itt Magyarországról kutatások nem folytak a területen.
És akkor még a térképhez egy kérdés, hogy ön vagy a kutatótársai kifejezetten ezt keresték? Tehát, hogy szerettek volna többet megtudni arról, hogy honnan kerültek elő az első leletanyagok, vagy ez valami idézőjelben véletlen, hogy belebotlott egy kutató abba, hogy itt van egy olyan térkép, ami érdekes lehet ehhez a kutatáshoz?
Elsősorban a leletanyag vizsgálatával foglalkoztunk akkor, de Makárdi László, aki a Magyar Földtani Intézetnek a munkatársa mind a mai napig, őneki jutott eszébe, hogy talán meg kéne néznünk, hogy a térképtárba leadta-e Kadics Otokár ezt a térképet. A könyvtáros kolléganők segítettek, és amikor megnézték a területi térképeket, akkor megtaláltak egy nagyon színes térképet. Amikor előkerestük azt a térképet, és megnéztük, pontosan rajta volt a valiórai település, és a valiórai település környékén ilyen kisebb x-ekkel és római számokkal voltak jelölve az akkori lelőhelyeknek a pontos pozíciója. Nyilván ez egy nagyon régi térkép volt, de a különböző georeferálási módszerekkel meg lehetett határozni a mai topográfiai térképeken, hogy hol vannak ezek a lelőhelyek. Nagyon pontos volt mind a két térkép, és így nagyon könnyen megtaláltuk ezeket a lelőhelyeket.
Ha visszaidézi ezt, akkor milyen érzések voltak önben meg a kutatótársaiban? Egy ilyen jó leső izgalom, hogy na most akkor sikerül-e azt a térképet úgy elemezni, hogy abból mai adat kinyerhető legyen, és hogy majd, ha oda megyünk, találunk-e valami újat? Tehát ez egy ilyen izgi dolog?
Abszolút izgalmas dolog volt, főleg látni azt a nagyon régi térképet, megsárgult lapon, tényleg kézzel színezett térképről van szó, és amikor láttuk azokat az x-eket és rajta a római számokat, be volt számozva, hogy 1-től 7-ig a lelőhely, és tudtuk, hogy ezek a lelőhelyek most melyik völgyben találhatóak, akkor azt gondoltuk, hogy ez így egy könnyű dolog lesz, hogy elmegyünk oda és megtaláljuk. Mindenkinek a gondolatában az volt, hogy egy ilyen viszonylag lankás domboldalban lesznek nagyobb ilyen feltárások, kicsit el kell takarítani a törmeléket, és ott lesznek a dinoszauruszokat rejtő kőzetek. Azon, amikor először a területre mentünk, akkor nagyon meghökkentünk, ugyanis ezek a lelőhelyek ilyen időszakos vízmosásokban találhatóak bent a hegyek között, amit szinte teljesen benőtt a vegetáció, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok fedőképződményt eltakarítani, hogy hozzájussunk a konkrét szálkőzethez. Ez nagyon nagy fizikai munka volt, és ezután kezdődött csak az, hogy reménykedtünk abban, hogy dinoszaurusz leleteket is fogunk találni. Ez egy nagyon kalandos, izgalmas út volt, és azt hiszem ritka a paleontológiai kutatásokban, hogy így azonnal siker koronázta ezt a műveletet, hiszen már rögtön az első napon megtaláltuk az egyik lelőhelyet, ahonnan sikerült csontokat gyűjteni, és a második nap volt az igazán szenzáció, mert akkor találtuk meg azt a K2-es lelőhelyet, ami ma úgy gondoljuk, hogy a leggazdagabb dinoszaurusz lelőhely.
Mindjárt visszaugrunk ide a történetben, de akkor még egy mondatával visszábra. Tehát ez a nehéz fizikai munka, amíg eljutottak a csontokig. Ez ilyenkor az önök munkája, vagy ehhez kellenek más szakemberek, akik ott a fizikai munkát elvégzik? Ezt hogyan képzeljük el?
Ja nem, ez a mai világ, ez már nem ilyen világ, hogy felfogadunk embereket, akik megcsinálják helyettünk. Nem, természetesen mi voltunk, hárman voltunk a csapatban, Magyar János, aki ma a doktorandusz hallgató, Makárdi László és én, valamint ez a csapathoz csatlakozott Csikiszava Zoltán a Bukaresti Egyetemről, hogy megkeressük ezeket a lelőhelyeket. Megérkeztünk oda geológus kalapáccsal, meg egy macsetével, és megpróbáltunk a bozótba utat vágni ahhoz, hogy eljussunk arra a szintre, arra a topográfiai pontra, ahol a kadicsotokán jelölte a lelőhelyeket. Megtaláltuk, úgy gondoltuk, hogy nagyjából ez a terület lehetett, akkor egy nagy részt ki kellett tisztítani, le kellett tisztítani ugye a domboldalon a ráfolyt törmeléket, hogy ott legyenek az ide kőzetek, és akkor letelepettünk, és elkezdtük centiméterre átnézni a kőzeteket, hogy vannak-e benne csontok. Ez ugye általában így szokott történni az ősnémtani kutatásban, hogy sokszor, nagyon sok földmunka, meg kitisztítjuk a területet, stb., aztán nem találunk benne csontokat, de itt szerencsénk volt, mert mindegyik lelőhelyet be tudtuk azonosítani, és mindegyik lelőhelyről tudtunk csontmaradványokat gyűjteni.
És nagyon sokat is, tehát azt írják a közleményükben, hogy ez nagyon ritkaságnak számít, hogy ilyen kis területen ilyen mennyiségű csont kerül elő. Ezt egy kicsit segítsen nekünk kontextusba helyezni, tehát mondjuk az, hogy több mint 800 gerinces maradvány került elő 5 négyzetméterről, ez mihez lehet ezt viszonyítani?
Igen, tehát a Hátszegi medencéből nagyon-nagyon sok dinoszaurusz maradványt ismerünk. Ugye, mint mondtam, több mint 100 éve zajlik itt dinoszaurusz kutatás. Azonban ezeknek a leletanyagoknak a többsége ilyen véletlenszerű megtalálásból ered. Itt arra gondolok, hogy geológusok térképezik, vagy paleontológusok bejárnak egy nagyobb területet, és találnak a domboldalba, vagy egy patakmederbe kimálott csontokat, és akkor folytatnak ott egy kisebb ásatást, begyűjtik azt a csontvázat, majd utána tovább mennek. A mi koncepciónk viszont egészen más volt. Mi úgy gondoltuk, hogy ha találunk egy csontdúsulási területet, akkor a több éven keresztül visszajárunk, fölbontjuk az egész hozzáférhető réteget, begyűjtjük az összes csontot, beazonosítjuk GPS koordinátával, vagy hol vannak, és fölvesszük az üledékről az összes bélyeget, hogy meghatározzuk, hogy milyen környezetet reprezentálnak. A K2-es lelőhely, amit mondtam, ez a második számú lelőhelyünk, ahol ez az igazán magas csontkoncentráció volt kimutatható, ez minket is meglepett. Ugyanis itt tényleg azt kell elképzelni, hogy egy 5 négyzetméteres területet elképzelni magunk előtt, és maga a csonttartalmú réteg is mindössze fél méter vastag volt. Tehát egy nagyon vékony rétegről szól, és egymás hegyén hátán voltak itt a csontok. Sokszor nem tudtuk az egyik csontot kiemelni, mert a másik rajta feküdt. Ugye felmerült a kérdés, hogy hogy lehetséges ez, és hogy alakulhatott ki ez a nagyon magas csontkoncentráció. És a modellünk, meg a vizsgálataink eredménye azt mutatta, hogy feltehetőleg ez egy olyan képződmény volt, hogy a nagyobb esőzések hatására ilyen nagy heves árvizek voltak a területen, és az egyik ilyen heves árvíz során kialakuló vízfolyás összegyűjtött egy nagyobb területről az ott elhullott állatok maradványait, és ezeket lefele szállította a domboldalon, és szerencsénkre itt a K2-es területen egy kisebb méretű tó helyezkedett el, amivel belefolyt ez a folyómeder, és ugye ahogy a szállítási energia hirtelen nullára csökkent, hiszen a tó állóvizével érintkezett a folyóvize, ezért a szállított csontokat hirtelen egymás hegyére halmozta. És ez okozta azt, hogy itt ilyen magas csontkoncentrációval találkozunk.
Amikor ezeket a folyó szállította ezeket az egykori állatokat, akkor ezek még tetemek voltak, és aztán ott bomlottak le a tó szélén?
Ez egy jó kérdés. A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy voltak olyan maradványok, amik különálló kicsi csontelemek voltak. Ezek általában krokodiloktól, teknősöktől származtak, tehát kisméretű csontok. Ezekre azt feltételezzük, hogy ezek nem az árvízben elpusztult élőlények voltak, hanem ezek már korábban elpusztultak, csak ez a megáradt folyó összegyűjtötte az elhullott csontokat, ugye, ami a felszínen hevet. Azonban a lelőhelyről kimutattunk összesen 4 összetartozó csontvázat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 2 különböző növényevő fajnak az összetartozó csontvázát találtuk itt meg. Ezek a tetemek viszont valószínűleg úgy kerültek ide a felhalmozódási területre, hogy még a csontokat összetartotta a látszövet. Feltételezzük, hogy ezek a leletek az áradás során elpusztult élőlényeknek a maradványait mutatja.
Mondott már egy-két példát az élőlényekről, de mondd még ennél részletesebben, hogy miket találtak? Tehát ez a 800 különböző csont, ez krokodil, teknős, dínó, és még...
A dinoszauruszok a legfontosabb, akik nyilván a területen, hiszen ezek a csontvázak is dinoszaurusz csontvázak. 2 típusról beszéltem, az egyik egy a Hátszegi medencében a leggyakoribb dinoszaurusz, ez egy ilyen 2 méteres hosszúságú dinoszaurusz volt, uralkodón a hátsó lábán járhatott. Ezeket úgy nevezzük most, hogy rabdodontid dinoszauruszok. Ezek nagyon gyakoriak a Hátszegi területen, viszonylag sok csontvázát is ismerjük. A másik csontváz, amit felfedeztünk itt, az viszont egy nagy testű sauropoda dinoszauruszhoz tartozik. Ezek a ilyen hosszú nyakú növényevő dinoszauruszok. Ezek viszont jóval ritkábbak. És az innen begyűjtött csontvázanyagok a legteljesebb csontvázanyagnak számítanak az egész erdélyi területről. Ezért nagyon fontos volt ezeknek a vizsgálat és publikálása. Ezeken kívül, a dinoszauruszokon kívül kétféle krokodil, ami nagyon gyakori a területről, vagy foszilia a területről, azonban ezek a krokodilok csak fogak alapján ismertek, de a krokodilok foga annyira speciális, hogy itt különböző csoportokat lehet elkülöníteni egymástól. Vannak teknősök, abból is legalább két faj, illetve ragad kisméretű ragadozó dinoszauruszok, teropóda dinoszauruszok jelenlétét is kimutattuk, de ezeket is csak fogak alapján.
Magyarosaurus csontot esetleg találtak-e? Ugye ez egy olyan dino, de inkább ön mondja el, de ha jól tudom, akkor ez kifejezetten a Hátszegi medencéből került elő ennek az első ismert csont lelete.
Igen, ez a Magyarosaurus dacus, ez a leghíresebb dinoszaurusz így a területről. Ez a dinoszaurusz abból a leletanyagból lett leírva, amit valójában Kadics Otokár gyűjtött az 1900-as évek elején. Pár csigolya, ami alapján leírták ezt a fajt. Ugyanakkor ez nagy problémát is okozott, mert hogy nem ismerjük ennek a dinoszaurusznak a többi részét. Mi azt feltételezzük, bár még nem igazoltuk, hogy az innen begyűjtött sauropoda dinoszaurusz, az valószínűleg a magyarosaurushoz tartozott, és hogyha ez a feltevés igazolódik, akkor ez a leletanyag, mivel ez a legteljesebb magyarosaurusz leletanyagnak számít, ezek alapján pontosabb képet fogunk tudni kapni arról, hogy ez a dinoszaurusz hogyan is nézhetett ki a területen.
És mi az, amit most egyébként tudhatunk erről, ezt, és ha jól értem, akkor ez egy speciálisan Hátszeg környékéről ismert faj, tehát ezért kérdezem, hogy ez fontos.
Igen, ez így van, a magyarosaurusz speciális, szinte kizárólag innen ismert, tehát a Hátszegi medencében. Azonban a kutatások rávilágítottak arra, hogy legalább 4 különböző sauropoda faj volt jelen a Hátszegi medencében. Most az a kérdés, hogy amit mi találtunk, sauropoda csontváz, az melyik fajhoz tartozik. Előzetes vizsgálatok alapján ez a csontanyag legjobban a magyarosaurusra emlékeztet, de ezt még nyilván tovább vizsgálatoknak meg kell erősítenie.
És akkor itt egyébként a terepmunka után ez hogyan zajlik? Tehát most abból, ahogy az igeidőkkel fogalmaz, ez azt jelenti, hogy ez a munka még folyik, tehát 2019-ben elkezdték a csontok begyűjtését. Hogyan zajlik egy ilyen munka? Egyáltalán ez hol történik? Budapesten, Bukarestben megosztva dolgoznak? Hogyan zajlik ez a munka?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Szóval ez úgy kell ezt a kutatást elképzelni, hogy mindig pályáznunk kell pénzt arra, hogy ez az ásatás és a kutatás tudjon itt folyni a területen. Ezt magyarországi pályázatokból oldjuk meg, ezek a kutatási pályázatok. 2 évvel ezelőtt nyertünk el egy újabb pályázatot, ami 4 évig tart, tehát most a felénél vagyunk. Ez a pályázat finanszírozza azt, hogy kutatócsoport ott töltsön 10 napot a területen, ásatási költségek, odajutás, stb. A lelőhelyekről összegyűjtött csontokat Budapest az Eötvös Loránd Tudományegyetemre szállítjuk, ahol kipreparáljuk és vizsgálatot végzünk rajtuk. Majd amikor megjelenik egy publikáció, akkor és lezártuk a kutatási projektet, akkor az összes dinoszaurusz maradvány, összes csontmaradvány a Bukaresti Tudományegyetemre fog kerülni. Tehát ez egy közös kooperáció, magyarországi pályázatból Romániába végzünk ásatásokat, és magyar-román, meg egyéb nemzetközi kollégákkal közösen dolgozzuk fel az anyagot, de a végleges elhelyezés ennek a leletanyagnak a Bukaresti Egyetemen fog megtörténni, majd ha a projektet lezártuk.
Az például nem merült föl, amennyire ezt ön tudja, a Hátszegi medencében van egy turisztikai látványosság, egy dinópark, ami inkább gyerekekre van, hogy is mondjam, kihegyezve, és nem annyira a tudományosságra, legalábbis amikor én ott jártam a kisfiammal, ez volt a benyomásom, de hogy mondjuk az nem merült föl, hogy az ott talált csontokból esetleg ott kiállítsanak, hogy ott a környékben élők láthassák ezeket?
Abszolút kialakult, most a tervek szerint fog is épülni egy nagyobb projekt keretein belül egy nagy múzeum, Hátszeg városam közelében. Ez ugye nagy pénz, nagy költségek, de most jelenleg éppen ez a pályázat folyik, hogy ezt az új múzeumot felépítsék. Azonban ezek a hátszegi maradványok bizonyos része ki megtalálható ma a Budapesten lévő Magyar Természettudományi Múzeum állandó kiállításába is, ott is találunk ki innen származó maradványokat, illetve több vándor kiállításon próbáljuk bemutatni azért a nagy közönség számára is ezeket a leleteket.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Botfalvai Gáborral, az ELTE őslénytani tanszékének adjunktusával, a kutatócsoport vezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban. Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Valamennyi a jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos jogorvoslat lezárult. Az április 12-i parlamenti választáson 663 egyéni jelölt indulhat, derült ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. Az országgyűlési képviselők választásán csak azok a jelöltek indulhatnak, akik összegyűjtöttek a választókerületükben élőktől 500 érvényes ajánlást. A jelöltek március 6-án 16 óráig gyűjthették az ajánlásokat, a választási bizottságoknak pedig 4 napjuk volt arra, hogy az ajánlások ellenőrzése után döntsenek a jelöltek nyilvántartásba vételéről. A választási bizottságok határozatai ellen jogorvoslattal lehetett élni. A jogorvoslati eljárások minden esetben lezárultak, a 106 egyéni választókerületben jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek száma 663. A jelöltek egy része függetlenként indul, nagyobb részük azonban jelölő szervezet színeiben. A választásra 16 jelölő szervezetnek sikerült egyéni jelöltet állítania. A választáson az egyéni jelöltek mellett 5 országos pártlistára voksolhatnak a választópolgárok. A vendéglátóhelyek hétfőtől, a cukrászdák pedig április 8-ától igényelhetik az 5 millió forint összegű kisfaludi turisztikai hitelközpont start hitel mellé az 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást, jelentette be Suhajda Molnár Anikó, a kisfaludi program vezérigazgatója. A januárban bejelentett 5 plusz 1 pontból álló 100 milliárd forintos vendéglátóipari akcióterv részeként új, hitellel kombinált támogatási program indul a vendéglátóhelyek számára, amelynek keretében a vállalkozások támogatási és hiteligényüket együttesen nyújthatják be. A konstrukció jelenleg is elérhető 2 millió forintos hitellel és 1 millió forintos támogatással az egyéni vállalkozások és kisebb vendéglátó egységek számára. A visszanemtérítendő támogatások feltételeként a pályázóknak 2 éves fenntartási kötelezettséget kell vállalniuk, és ez idő alatt biztosítaniuk kell az adatszolgáltatást a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére. A cukrászdák számára jövő hónaptól elérhető támogatások révén a szolgáltatók energiahatékonyabb eszközökre cserélhetik berendezéseiket, illetve fejleszthetik termelési és tárolási kapacitásaikat. Súlyos élelmiszerbiztonsági és higiéniai hiányosságokat tárt fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság 3 különböző kereskedelmi egység ellenőrzése során. A Brutál Diszkont üzletben végzett ellenőrzés során lejárt élelmiszereket találtak a polcokon, köztük kifejezetten érzékeny fogyasztói csoportoknak szánt termékeket is. Több áruról hiányzott a minőség megőrzési idő és a tétel azonosító jelölés is, ami súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent. A Market Point kereskedelmi egységben végzett ellenőrzés során a hatóság több élelmiszer kategóriát érintő rendszer szintű hiányosságokat tárt fel. Az intézkedések feldolgozott élelmiszerekre, helyben sütött termékekre, valamint zöldség-gyümölcs árukra egyaránt kiterjedtek. Az akciópont üzletben feltárt állapotok kirívóan súlyosak voltak. Az ellenőrök szennyezett eladóteret és raktárt, elhanyagolt koszos és rozsdás berendezéseket találtak. Az üzletben lejárt minőség megőrzési idejű élelmiszereket, köztük bébi ételt kínáltak, több termék pedig semmilyen módon nem volt nyomon követhető. Az egység csak a teljes körű takarítást és a hiányosságok megszüntetését követően nyithatott meg újra, ismertette a hatóság. Április 8-áig jelentkezhetnek az előadó művészeti szervezetek és alkotók a Lázár Ervin program 2026-2027-es tanévére, tájékoztatott a Dériné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. A program célja, hogy lakóhelytől és szociális háttértől függetlenül minden általános iskoláskorú gyermek számára elérhetővé tegye a magas színvonalú színházi, zenei, tánc és cirkuszművészeti élményeket. A kezdeményezés kiemelt feladata a nemzeti identitás erősítése és a kulturális értékek átörökítése a következő nemzedékek számára. A Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Dériné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Felhívására hatósági nyilvántartásban szereplő előadó művészeti szervezetek, valamint egyéni vállalkozóként tevékenykedő alkotók nyújthatják be pályázatukat. A program különböző korosztályoknak szóló produkciókat kínál, színház, bábszínház, tánc, komoly zene, cirkusz és népzene előadásokat, amelyek oktatási intézményekben, színházakban vagy kiemelt kultúrstratégiai helyszíneken is megvalósulhatnak. A jelentkezési időszak április 8-án 16 óráig tart. A pályázókat legkésőbb április 27-éig értesítik az eredményről.
Az időjárásról.
A gomoly és fátyol felhők mellett számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra is. Csapadék nem valószínű, de néhol gyenge zápor előfordulhat. Az északi szelet többfelé élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között valószínű. Hajnalban mínusz 2 és plusz 6 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Mondd, hogy felvirágozhat még ez a vasbeton dzsungel. Mondd, hogy örökké tartunk, mondd, hogy sosem múlunk el. Mondd, ha elrontjuk majd újból, neki futhatunk, és hogy hiába a ráncok belül gyermekek maradunk. Mondd, hogy eltemettük a múltat, mondd, hogy sosem jön vissza. Mondd, hogy a rég elejtett könnyeket az idő majd beissza. Mondd, hogy ledobjuk a súlyokat, amiket eddig cipeltünk. Hidd hát el, hogy az ismeretlenhez itt a térkép mi bennünk. Hogy annyi minden vár ránk, amit nem is sejtünk még. Mondd, hogy mi már összetartozunk, mint a rózsa meg a tüskék.
az megmarad, és ígérd meg, hogy a semmiségeken többé nem emészted magad. Mert én ott leszek, mikor kellek, de persze akkor is, hogyha nem. Minden vezeklő ölelésben csak átvirasztott éjjelen. Amikor arra eszmélsz délben, hogy az égen sötétül, mikor összeomlik a templom, és amikor újból felépül.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Botfalvai Gáborral, az ELTE őslénytani tanszékének adjunktusával, annak a kutatócsoportnak a vezetőjével, akik Erdélyben, a Háczegi medencében, egy kis szobányi területen, alig 5 négyzetméteren több mint 800 gerinces állat megkövesedett csontjait találták meg.
És akkor itt ebben nincs vita, hogy ezek hol kerülnek elhelyezésre, olyan értelemben, hogy amit 1920 előtt gyűjtöttek be, az egyértelműen Magyarországon van, és itt is marad, amit meg az elmúlt 5 évben gyűjtöttek be, az meg egyértelmű, hogy miután önök végeztek, akkor megy Bukarestbe? Ez ilyen egyszerű?
Ez természetesen így van, hiszen az 1900-es években begyűjtött leletanyagok a magyar budapesti Magyar Földtani Intézetben vannak beleltározva. Tehát amikor oda kap egy csont egy leletárgyszámot, onnan már nem mozgatható át máshova. Viszont az is egyértelmű, hogy ma ez a román állam tulajdona. Mi segítünk ennek a vizsgálatába közösen a romániai kollégákkal, de természetesen ez oda fog kerülni a bukaresti egyetemre. Szóval között nincsen vita. A tudomány az határokon átívelő, és soha nem szokott ebből félreértés lenni.
És ha már itt a kollégákról beszélünk, ön is említette Csiki Szava Zoltánt a Bukaresti Egyetemről. Egyszer már volt itt vendégünk az Európa Rádióban valamilyen hátszegi lelet kapcsán, úgyhogy talán emlékeznek rá a hallgatók. Tehát, hogy milyen volt a közös munka, mondjuk az a pillanat, amit felidézett, hogy ott mennek és keresik a benőtt növényzetben ezt a helyet, amit a térkép leírhatott, ott úgy képzelem, hogy azért ő is nagyon izgatott lehetett, hiszen ő is sokat kutatott ezen a területen. Mennyire tudtak együtt dolgozni? Ez
hát a Zoli és köztem mindig is nagyon jó szakmai kapcsolat volt, még mikor doktoranusz hallgató voltam, akkor volt a közös projektjénk és munkánk. Nagyon örültünk neki, hogy eljött velünk a kezdeti pillanatokra, és segítette a munkánkat. Ugye ez egyrészt fontos is volt a számunkra, hiszen neki volt a legnagyobb tudása erről a területről és az innen előkerült állatokról. Meg hát minden nagy segítséget nyújtott, hogy a romániai oldalról is a csapathoz tudott valaki csatlakozni, hiszen ez alapelvárás volt ebben az esetben. Őt is meglepte ez a felfedezés. Sokat foglalkoztatta ez a kérdés, hogy mit lehetnek a Vali óra környéki dinoszauruszoknak a lelőhelye, ezért nagyon örült annak, hogy van egy lelkes csapat, aki szintén érdeklődést mutat ez irányba.
És a térképnek ki nem jutott eszébe?
Azt mondta, hogy nem. Nem. Valahogy mindig úgy volt ez a dolog, hogy néha triviális dolgok is hosszú rejtély követi. Nagyon sokan vizsgálták az elmúlt 100 évben ezt a leletanyagot, és mindig valahogy úgy voltak, hogy hát ez biztos nem lehet meg. Inkább ez. Tehát senki nem vett vette úgymond a fáradtságot, vagy nem tudtak róla, hogy ezt a térkép tárba esetleg meg lehetne nézni. Pedig ott volt ez a térkép, könnyen hozzáférhető, jó rendszerezve, egy szám alapján előkereshető volt. Nyilván néha vannak ilyen dolgok, amikor a véletlen segít, vagy hogy egyszer csak ráismélünk arra, hogy ja, meg kéne ott nézni, és ez történt ebben az esetben.
Hogyan lehet egy olyan eldönteni egy-egy csigolyából, egy-egy csontdarabból, hogy azt a dinoszaurusz fajt valaki látta-e már, leírta-e már, rendszerezte már, hogy az ugyanaz-e, nem ugyanaz-e, számomra ez elképzelhetetlenül nehéz feladatnak tűnik tényleg egy csigolya alapján, de hát ön a szakember, ez hogyan zajlik?
Ez minden anatómia kérdés. Amikor találunk egy lelet együttest, akkor kipreparáljuk, meg tisztítjuk őt a kőzettől, és elkezdjük vizsgálni. Kiterítjük egy asztalra, összerakjuk, hogy miket látunk. Látunk mondjuk pár csigolyát, meg egy végtagcsontot, esetleg egy állkapocs töredéket, akkor megnézzük, hogy a területről milyen leletek ismertek, mondjuk átszegi medencéből, aztán kijjebb nagyítunk, és megnézzük, hogy Európában milyen dinoszauruszok léteznek. Ugye azért azt tudni kell, hogy amikor ránézünk egy csontra, azért nagyjából már fogjuk tudni, hogy ez egy sauropoda dinoszaurusz, ez egy rabdodonti dinoszaurusz, tehát a csoportokra szét tudjuk különíteni őket, hiszen teljesen máshogy néznek ki. Nem csak méretükben, hanem morfológiájukban is különbözik. És akkor jön az igazi munka, amikor megpróbáljuk valamelyik fajhoz hozzácsatolni. Azt mondjuk, hogy ez a csont, ez a csigolya, ez a leletanyag teljesen megegyezik a magyarosaurusszal, akkor ez végül is egy jó hír, mert azt tudjuk mondani, hogy ettől a dinoszaurusztól most egy teljesebb leletanyagot ismerünk, ami alapján jobban megismerjük ezt az állatot, hogy hogyan nézett ki, hogyan mozgott, hogyan viselkedett. Ha viszont azt látjuk, hogy nem, semmivel se hasonlít, akkor meg egy új fajnak a leírása történik meg, ami szintén egy nagyon izgalmas dolog, hiszen ezzel a egykori diverzitásba tudunk betekinteni. Tehát mi tüzetesen minden egyes nyúlványt összevettünk minden egyes nyúlvánnyal, megnézzük, hogy mik azok a karakterek, amiket megfigyeltünk egy csonton, ami egyik vagy másik fajos sorolja a mi általunk vizsgált leletet.
És akkor még egy ilyen csontos kérdés, ebben a már hivatkozott közleményükben írják, kicsit olyan leíró, történetmesélős módon, ahogy felfedezték ezt a lelőhelyet, vagy megtalálták, hogy kibukkantak a fekete dinoszaurusz csontok. Miért fekete egy dinoszaurusznak a csontja?
Ezek a leletek egy sötét színű, tehát magas szerves anyag tartalmú agyagos kőzetből kerülnek elő. Ugye ezek a csontok valójában már nem csontok, hanem valójában kövek, hiszen amikor elpusztul egy állat, a csontja eltemetődik, a csontból a szerves anyag kioldódik belőle a kollagén, távozik a víz, és ez így megnövekedett belső pórus terekbe, ugye a talajvíz folyamatosan áramlik, és a talajvízből kiválnak különböző ásványok. Ezt hívjuk megkövesedési folyamatnak, vagy fosszilizációnak. Tehát ezek a csontok azért feketék, mert a bezáró kőzet, ez a magas szerves tartalmú agyag, egy reduktív, tehát oxigén hiányos környezetet mutat, ahol a csontok fosszilizálódtak. Ezért olyan ásványok épültek be a csontokba, ami ilyen környezetbe válik ki, ilyen például a pirit, valószínűleg ettől az ásványtól feketék a csontok. De ha megnézzünk egy másik lelőhelyünket, ahol viszont vörös ősi talajokból, tehát paleo talajokból kerülnek elő a csontok, ott a vörös szín egy oxidatív körülmény mutat, és a csontok is ezáltal fehér színűek, hiszen oxidatív körülmények között kiváló ásványok kövesítik meg, ha lehet ilyen csúnya szóval mondani, az ott lévő csontokat. Ezért volt fekete a K2-es lelőhelyen a csont.
És amikor megtisztítják, preparálják, ha jól emlékszem a szakszóra, a csontokat, akkor ez lekerül róla? Tehát ez a fekete szín, ez lejön erről a leletről?
Nem, hát igazából azért fekete, nem a kéreg fekete rajta, hanem az egész csontot átitatják ezek az ásványok. Tehát, hogyha eltörjük keresztbe, a belső is fekete, minden fekete ezen a csonton. Tehát maga az egykori csontnak az ásványos szerkezete alakul át, és cserélődnek ki helyben más ásványokkal. Így történik a fosszilizációs folyamat.
Még egy kérdés, így a tudományos következtetések tekintetében. Most, amiket megtaláltak leletek, abból le lehet vonni, ki lehet deríteni, ki lehet következtetni olyan dolgokat a hátszegi élővilágról, a dinoszauruszok életéről, odakerüléséről, eltűnéséről, amit eddig nem tudtak, vagy kevésbé részletesen ismertek a hátszeg történetéből?
ezen kívül, hogy ennyire gazdag, és ennyire sok fajt tudtunk innen kimutatni. A másik nagyon nagy jelentősége, hogy rétegtani vizsgálataink szerint ez a lelőhely a legidősebb lelőhelynek tekintete az egész Hátszegi medencével. Úgy lehet ezt legjobban elképzelni, hogy ez a nulladik pillanat. Ezt látjuk, hogy amikor adataink vannak, hogy milyen dinoszauruszok éltek ebben a Hátszegi medencében, ezen a Hátszegi kicsi szigeten, akkor ez a lelőhelyhez tudunk visszamenni, hiszen itt látjuk, hogy a legősibb fauna hogyan nézett ki. Ezért nagyon fontos ez a lelőhely, és ezért volt nagyon fontos ilyen részletekbe menően ezt bizonyítsuk, hogy ez a legidősebb, mert innen tudjuk aztán majd későbbiekben rekonstruálni, hogy a legidősebb fauna és a legfiatalabb fauna között, pár millió, 5 millió év is eltelhetett, milyen változások mentek végbe, milyen evolúciós változások mentek végbe a késő kréta időszakban.
Tehát akkor ennek a következtetés levonásai még önök előtt állnak?
Vannak gondolataim, de igen, nyilván még ez a cikkben is taglaltuk ezeket a dolgokat. Azt látjuk, hogy szinte ugyanaz, mint hogyha stagnálna ez a világ. Tehát a legidősebb lelőhelyen ugyanazok a nagy dinoszaurusz csoportok nagyjából ugyanazon arányban fordulnak elő, statisztikailag ugyanabban az arányban fordulnak elő, mint a legfiatalabban. Itt a legfiatalabb és a legidősebb között körülbelül 5 millió év telik el. Nyilván tudjuk, hogy 5 millió éven keresztül egy faj sem állandó. Tehát most az a kérdés, hogy valójában amit itt mi kimutattunk a saját lelőhelyünkben, a legidősebb, az milyen faj, és az a faj mennyiben különbözik attól a fajtól, amit a legfiatalabb lelőhelyekről ismerünk. És itt nem csak két végpont van, hanem a kettő között is vannak lelőhelyek, tehát terveink az, hogy ez az 5 millió évet végig tudjuk majd dokumentálni, a kezdetektől, általunk látható kezdetektől, a Hátszegi sziget megszűnéséig, tehát amikor a tenger elöntötte. Ez az a lépés, amiben most vagyunk, és amit most vizsgálunk.
És akkor mikorra lehet ezzel végezni? Lehet egyáltalán végezni?
Hát én azt gondolom, hogy ez az életemnek egy nagy projektje lesz, és ez még hosszú évekig tudunk itt kutatni és vizsgálni. Ugye ez mindig a pályázat és mindig a pénz függvénye, hogy meddig tudjuk ezt a dolgot csinálni, de ha az arról lenne szó, hogy korlátlan lehetőségek állnak rendelkezésre, azt gondolom, hogy az én életem során ez a projekt nem fog megszűnni, hiszen mindig egy új lelőhelyet találunk, arról mindig kiderül valami új, és újabb puzzle-ök kerülnek az asztalra, amiket össze lehet állítani. Tehát ennek a kutatásnak sose lesz vége. Mint általában a természettudományi kutatásoknak, általában soha nincs vége. Mindig lehet tovább menni, mindig lehet egy újabb kérdésre választ keresni és találni.
Fizikai értelemben gyanakodnak arra, hogy lesz még hasonló kis szabályi méretű terület a Hátszegi medencében, ahol ennyi mindent találhatnak, ha megtalálják azt a helyet?
Igen, nem akarom lelőni itt a meglepetést, de ez a lelőhely az egyik lelőhely, amit felfedeztünk. Most dolgozunk a másik lelőhelyünkön, ami egy teljesen véletlen folytán fedeztünk föl, szintén az első alkalommal, mert azt hittük, hogy a Kadicsotokár egyik lelőhelyére tévedtünk, aztán otthon az egyetemen döbbentünk rá, hogy egy másik völgybe ereszkedtünk le, ugye nagy bozót miatt eltévedtünk, és ott találtunk egy nagyon gazdag, szintén nagyon gazdag, talán a K2-es lelőhelyel megegyez gazdagságú lelőhelye. De folyamatosan folyik a térképezés a területen. Van térképező, geológiai térképezés végző kolléga, Albert Gáspár, aki minden évben nagy területeket jár be, felveszi azokat a pontokat, ahol olyan rétegek vannak a felszínen, ami potenciális lehet a számunkra. Mi oda elmegyünk, többen elkezdünk ott kutatni, és most is október végén voltunk egy rövid terepbejáráson, ahol további két új lelőhelyet találtunk, amit majd idén nyáron szeretnénk részletesen megkutatni. Szóval persze, van nagyon sok perspektíva, és azt is lehet tudni, hogy a Hátszegi medencének egy nagyon pici részét jártuk végbe, tehát még nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de a jelenben is látható, hogy itt legalább 5-6 olyan lelőhely van, ami a jövőben részletesen meg lesz kutatva, publikálva, és nagyon sok értékes leletanyag van most jelenleg már begyűjtve és elhelyezve az egyetemen, amihez még nem volt időnk hozzákezdeni.
Szóval nyilván nem csak önök tudják, hogy a Hátszegi medencében sok ilyen értékes lelet található, hanem hát erről beszélnek nyilvánosan, és nyilván mások is tudnak erről. Előfordulhat az, hogy valaki ezekben kárt tesz, mielőtt önök odaérnek? Tehát valaki, hát ott egy ásóval megjelenik és elkezd ásni, akkor okozhat ezzel önöknek kárt?
Természetesen mindig benne van ez a negatív dolog a pakliba. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ezek a lelőhelyek nagyon nehezen megközelíthetőek. Tehát az úttól, meg településtől mindentől nagyon messze vannak. Ezek olyan lelőhelyek, ahol nagyon-nagyon sok munkát kell végezni ahhoz, hogy hozzáférjünk a csonttartalmú réteghez. Ez az évek nehezíti, szóval általában az ilyen illegális gyűjtők nem az ilyen lelőhelyeket szeretik, hanem ami közel van, meg könnyen hozzáférhető, gyorsan lehet dolgozni. A harmadik dolog meg az, hogy valójában a Hátszegi medencébe, ha valaki most ilyen dolgokat szeretne, hogy dinoszauruszokat gyűjt, azért vannak olyan helyek, ahol könnyebben ezt meg lehet tenni. Nekem ilyen tapasztalatom még nem volt, ugyanakkor benne van, hogy a jövőben ebből lehetnek nekünk problémáink, de ez a munkánknak a velejárója, így fogalmaznék.
Egyébként ott amennyire helyi emberekkel találkoznak, mert nyilván nem a faluban kutattak, hanem ugye a terepen, de hogy ha volt ilyen benyomás, akkor a helyiek már csak legyintenek, hogy jönnek újabb kutatók csontokat keresni, vagy van, akit ott ez úgy izgalommal tölt el, hogy na, valami előkerül-e?
Ahol mi kutatásainkat végezzük, akkor meglátnak valakit, akinek a kezében geológus kalapács van, és nem román nyelven beszél, akkor egyből tudja, hogy dinoszaurusz kutatás. Szóval amikor ezt mondjuk, hogy dinoszaurusz kutatók vagyunk, akkor mindenki tudja, hogy ja, itt szoktak külföldiek jönni dinoszauruszokat kutatni. Abszolút jó viszonyunk van, inkább mondanám semlegesnek, szóval nem arról van szó, hogy a falu lelkesen támogatja a munkánkat, hanem úgy egymás mellett vagyunk. Néha találkozunk pirkapásztorokkal, akik lejönnek, megnézik, hogy ott vagyunk, váltunk pár szót, de nyilván a nyelvi korlátok azok itt problémát jelentenek, tehát a csapatból ugyan vannak románul beszélő kutatók, de nem mindig van velünk, tehát valamikor máshol vannak. Igen, tehát már nagyon megszerettük ezt a területet, meg nagyon belaktuk, és nagyon már mi is minden falut ismerünk, mindig már tudjuk, melyik bolt meddig van nyitva, szóval ilyen szempontból nyilván az elmúlt években kialakult valami kapcsolat, de nem mondanám ezt egy bensőséges támogatói viszonynak, hanem egy ilyen konstatált dolognak, hogy ja, vannak emberek, akik ilyen bohó dolgokkal foglalkoznak, hogy dinoszaurusz csontokat ásnak ki a rétegből.
Az ön történetének az elejére, ha még beavatna minket, hogy az ön életében hogyan dőlt el, hogy majd mondjuk dinoszauruszokkal szeretne foglalkozni? Említette, hogy a Hátszegi medencét már korán ismerte, vonzotta a terület, stb. De ha még korábbra megyünk, akkor egyáltalán ez az őslény tan dolog, ez hogyan jött el az ön életében?
Érdekes módon én nem voltam az a gyerek, aki állandóan dinoszaurusz bábukat gyűjtött és lapozta ezeket a dinoszauruszos könyveket. De volt az életem egy változás, amikor a földrajz tanárom felhívta a figyelmemet arra, hogy van egy ilyen gimnazistáknak kiírt ilyen pályázati lehetőség, hogy lehet ilyen geológiai témába különböző pályamunkákat írni, és hogyha azok jól sikerülnek, ezek a kezdetleges ilyen dolgozatok, vagy hogy mondjam, egy területnek a geológiai bemutatása, akkor részt lehet venni egy táborba, ez a Fölteni Örökségünk tábor, és hogyha az is tetszik, meg ott is megtanuljuk, hogy mi a geológia, és nagyon jó ilyen pályázatot írunk, akkor fel is vesznek az egyetemre. És háromszor is elmentem ebbe a táborba, nagyon jól éreztem magam, inkább a geológiai rész érdekelt, milyen kőzet, mit üzen ez a földtörténeti múltból, de azt a harmadik alkalommal a pályázatom révén felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem geológia szakára, és amikor bekerültem az egyetemre, rögtön az első héten találkoztam az egyetemen Ősi Attilával, aki a magyarországi Iarkúti dinoszaurusz lelőhelynek a felfedezője. Nálam 5 évvel idősebb emberről van szó, tehát egy fiatal ember volt akkor is. Ő az Iarkúton végezett ásatásokat, és én bekapcsolódtam olyan szempontból a kutatásba, hogy először preparáltam neki azonnal előkerült maradványokat, aztán utána egyre jobban elkezdtek érdekelni ezek az élőlények, és ott a teknősök határozásával kezdtem el foglalkozni, tehát Iarkúti későkrét a dinoszaurusz lelőhelyre előkerült teknősökkel. Majd ebből áttértem egy kicsit más területre, de még mindig Iarkútra, ebből írtam a szakdolgozatomat, majd a doktori diszertációmat, És amikor ledoktoráltam, 2017-ben azt hiszem, akkor jött ugye egy minden kutató életében egy fordulópont, hiszen el kell valamilyen szempontból rugaszkodni az eddigi projektől, és egy új projektet kitalálni, amiben ki tudunk teljesedni. És ez az új váltás jelentette azt, hogy akkor én most nem IAR-kutta, nem a magyar dinoszaurusz lelőhelyen kívánok tovább kutatásokat folytatni, hanem egy új projektet nyitok, és ez a hátszegi medence irányába mutatott.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Botfalvai Gábort, az ELTE őslénytani tanszékének adjunktusát hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.